Efézus levél 3. fejezet 14. versétől. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség mennyei és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, az a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Pál apostolnak egy olyan imakérését olvasunk itt, amit tulajdonképpen úgy fejezhetünk ki, hogy egy közbenjáró imádság, egy közbenjáró ima azokért a efézusi testvérekért, meg nem csak azokért, hanem tulajdonképpen minden hívőért, akik elolvassák ezt a levelet, akiknek szól ez a levél. A közbenjáró imádság és maga az imádság is azért történik itt pár részéről, hogy Isten legyen az, aki munkálkodik ezeknek az embereknek a szívében, meg azoknak az embereknek a szívében is, akik megismerkedtek az Úr Jézusra Isten kegyelmével. Tulajdonképpen az a kérésnek a lényege, hogy Krisztus uralkodjék az életünkben, hogy az Úr Jézus uralkodjon a mi életünkben, avval a szeretettel és azzal az erővel, amit ő tud adni. Nem a világ erejével, hanem a világ szeretetével, a Krisztus szeretetében növekedjen a mi életünk. És előzőleg ugye azt olvastuk, hogy az előző szakaszban is, amit közvetlen előtte olvastunk itt a Efézusi levélben, hogy Isten kijelentette azt a titkot, hogy nem csak a zsidóké a megváltás, nem csak a zsidóké Istennek a szeretete, vagy Istennek a gondoskodása, hogy Isten nem csak a zsidókat nézi ezen a földön, hanem minden nemzetséget is, mindenkit. Hogy az a kegyelem, ami az Úr Jézusban van, az mindenkire vonatkozik. Ezt a titkot fette föl Pál apostol az előző részekben. Ezt Isten Pál apostolnak jelentette ki. Ő értette meg, szinte azt lehet mondani, hogy ő értette meg legelőször az akkori hívők között, akkori Krisztus hívő emberek között, a legélesebben, legvilágosabban, hogy megváltozott Istennek az emberekhez való viszonya azáltal, hogy az Úr Jézusban mindenki felé nyitott és kegyelmet kínál, nem csak a zsidóknak. És ezt a szeretetét, amit kifejezett, ennek a titoknak nevezi Pál apostol, hiszen azért nevezi titoknak, mert az Ószövetségben volt ugyanerre utalás, hogy az egész nem minden nemzetségre, mindenkire kiterjeszt Isten a szeretetét, de nem volt konkrétum, nem volt leírva pontosan az evangélium üzenete úgy, ahogy azt az Úr Jézusban utána Pál apostolon keresztül is, de már a tanítványokon, Péteren keresztül is egy-egy prédikációban, a Bibliában is olvashatjuk, hogy mi az, amiben megváltozott Istennek a hozzáállása az emberek felé, vagy mi az, ami mint titok volt, de most már nyilvánvalóvá lett, hogy a nemzetek is örökös társak a Krisztusban. Ugye ezt olvastuk, és ezt az örömhírt hirdeti Pál apostol, ugye bizalommal járulhatunk az Atyához, ugye ez az előző fejezetben, 12. versben, előző szakaszban, amit olvastunk, láthattuk. És Pál akár ezért szenvedést is vállal, ezt is olvashattuk itt az előző szakaszban, hogy itt a 13. vers mondta pont ezt, hogy ne csüggedjetek az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt. Tehát Pál apostol képes és vállalja azt a szenvedést, nehéz életutat, ami az evangélium hirdetésével jár. olvassuk, hogy milyen sok szenvedés, milyen sok konkrét verés is, és fizikai fájdalom, amit ő kapott, semmi másért, csak azért, mert hirdette az evangéliumot. Ha belegondolunk ebben, hogy milyen erős hit és micsoda meggyőződés kellett ehhez, ugye mi sokszor sokkal kisebb dolgok miatt is fő vagyunk háborodva, nem hogy olyan dolog miatt, ami teljesen érdemtelenül, teljesen minden indok nélkül kapott veréseket. Jobban mondva, indok volt, ugye az evangélium hirdetés, de konkrétan nem tett senki ellen semmi rosszat. Tehát ugye ő nem vette senkitől semmit, nem bántott senkit. Ugye ma ugye azért furcsa helyzet az, amikor valaki teljesen ártatlanul, vagy abban a dologban, amiben mondjuk megbűnik, ártatlanul szenved, ugye azért az emberek, még mi is fő vagyunk háborúban, nem, hogy örömmel mennénk bele. Ugye épp ma itt beszéltünk a kocsiba arról a szörnyű tragédiáról, amit ugye a kisalkotban olvastuk, egy 21 éves fiatalember megfojtott a saját nevelő apja, azt hiszem, ha jól értettem, meg az édesanyját, a fiúnak az édesanyját, csak azért, mert valami nem tetszett neki, tehát nem hiszem, hogy különösebben ártott volna neki. Csak úgy mondom, hogy az emberekben ugye nem is gondolná az ember, hogy milyen eredményre vezet a gyűlölet, hogy tulajdonképpen valószínűleg nem volt olyan erős az az indok, amiért ezt meg kell tenni. Csak úgy azért mondtam ezt a zárójelben, hogy érezhető, hogy micsoda indulatok munkálkodnak az emberekbe, micsoda indulatok vannak az emberekbe, olyan sérelmekért is, amiért tulajdonképpen lehet, hogy a másik nem is tehet. A gyerek nem is biztos, hogy tehet arról, hogy most ők most mit csinálnak a szülők vagy a felnőttek. És Pál apostolnak a hozzáállása mindig az volt, hogy az Úr Jézusért szenvedni az dicsőség. Hogy az öröm és dicsőség. És ezt mondja itt is az előző versben, amit nem előre olvastunk, hogy ne gondolja azt az Efézusi gyülekezet, vagy mi sem, hogy ezek a megpróbáltatások, ezek olyanok Pál apostol számára, amik meggátolnak, hogy vigye az evangéliumot tovább, hanem értetek teszem, mondja az efézusiaknak is, értetek is nyilván. És ez tanulság a mi számunkra is, hogy tulajdonképpen ezt a szeretetet, ezt a hatalmas energiát munkálja bennünk is, ami emögött van, hogy vállalja valaki a szenvedést, hogy vállalja valaki azt a fajta háttételt, azt a fajta halálra ítéltséget, amit tulajdonképpen az Úr Jézusnál is látunk. Ezt képviseli Pál apostol, erre is hívja a többi hívőt is, hogy ne lepődjünk meg azon, hogyha a világ ilyen indulatokkal, ilyen hozzáállása van Krisztus felé, hiszen bennük a világ fejedelmének, a sátának a lelkülete munkálkodik. Ugye sokszor nem az emberek maguk azok, akivel rosszak, hanem az a lelkület, akik bennük urrá lett, akik bennük munkálkodik, és az Úr Jézussal mindig szembe áll. Azt olvastuk itt, hogy meghajtom térdem, hogy az első gondolat ebben a szakaszban, amit olvastunk, az, hogy meghajtom térdemet az Atya előtt. Ez a közbejáró imádságnak, ugye a kifejezésen, tehát közbejáró imádságot mond Pál apostol. Itt látjuk ezt a meghajtom térdemet kifejezést, hogy ugye nem a forma a leglényegesebb nyilván, hanem a szív állapota. Nyilván az a fontos, hogy milyen szívvel megy valaki Isten elé, de az biztos, hogy nagyon fontos az alázat, a megalázkodás. Ennek a térdre ereszkedésnek, vagy a térdre vajmátságnak is valószínűleg az volt mindenképp az volt mögötte, hogy megalázkodott valaki. Ugye az Ószövetségben nem olvasunk erről, és az Úr Jézus idejében is nem olvassuk ezt, hogy a tanítványoknak így kellett volna imádkozni. A különböző példákban, amikről imádságokról olvasunk, ott általában állva felemelt kezekkel imádkoznak ugye a zsidók. azt olvassuk, amikor az Úr Jézus példát is mond erre, hogy hogy imádkozik a farizeus vagy a vámszedő, egyik sem térdre, hanem mindegyik ugye felemelt kezekkel imádkozik. Itt van egy olyan gyakorlat, amiben az Isten előtti, az Úr Jézus előtti alázatnak is ez a gyakorlati példája, valaki térdet hajt. De nyilván nem ez a lényeges ebben, nem a test formája, hogy milyen állapotban vagy milyen helyzetben imádkozik valaki, de azért elárul valamit nyilván arról, hogy mi van a szívben. Az fontos, hogy mindenképp alázat legyen a szívünkben, a szív meghajlása fontos, a testtartásban is kijöhet ez, akár úgy, hogy semmiképpen sem valamilyen fajta olyan testtartás, vagy olyan kifejezetten olyan helyzetben imádkozom valaki, amiben tiszteletlenség mutatkozik. Tehát lehet úgy is, ugye félváról kezelve, vagy félig fekve, vagy szóval persze nyilván itt arról van szó, hogy aki egészséges, aki tud, aki teheti, aki megteheti, hogy föláll, vagy térdel, vagy ül, és nem tisztelettel imádkozik. Nyilván ez a fontos, hogy ne legyen tiszteletlen az ember, hogy alázza meg a szívét is Isten előtt, amikor imádkozik. És ez lehet, hogy kifejeződhet tényleg a testtartásban, a formában is, de nem feltétlenül ez a lényeg. A lényeg nyilván az, ami mögötte van, amit mond, amit kifejez az imádságában Pál apostol, és ugye azt mondja, hogy az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, ugye itt nyilván a hívőkre gondol Pál apostol, akikről azt tudjuk, hogy új nevet kapunk, mint hívők, az eklézsia minden tagja Istentől egy új nevet kap, nem csak az, hogy keresztjének vagyunk, hanem Istentől kapunk majd egy új írott nevet is, ugye a jelenség könnyű beszél erről, hogy egy kövecskén mindenki fog kapni egy nevet. Mint egy névtábla, ugye az asztalnál, amikor leülnek sokszor, ugye ebédhez, és valaki udvarias akar lenni, hogy mindenki hamar megtalálja helyét, mondjuk egy nagyobb tömegbe, ugye mindenkinek letesznek egy névtáblát az asztal helyére, és akkor megtalálja valaki, akkor tudja, hogy az övé. Ugyanígy fogunk az Úr Jézustól egy nevet kapni. Ugye erre vonatkozik itt, nem a világra vonatkozik, hogy általában a nemzetségek neveit, hanem Krisztushoz tartozó embereknek, csoportoknak, az egész eklézsiának tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy mindenkinek Isten ad nevet, mert hiszen az embereknél is így van ez, hogy ki ad nevet a gyereknek, a gyerekeknek. Ugye mindig a szülő, ugye? Ha megszületett a gyerekünk valamelyik, akkor ugye megbeszéltük, hogy milyen nevet adjunk szülők. És ugye hát mondjuk itt per pillanat a általános helyzet az embereknél az, hogy az anyuka adja a nevet, mert ő van ott a születésnél mindig. Nálunk legalábbis ez így volt. Én nem voltam bent ugye a szüléseknél, úgyhogy az év adta a gyerekek nevét, de nyilván közösen adtuk, megbeszéltük, hogy ha fiú, akkor ilyen nevű legyen, ha lány, akkor más. Ugye. De vannak ebben mondjuk az embereknél eltérések, de itt is a szülő adja nevet. Itt is arról van szó, hogy Isten a szülő, a családfő, lehet így is mondani, Isten az, aki a családfő, Krisztus családjában, Isten családjában, és minden hozzátartozó gyermek, gyereknek Isten ad nevet. És erre utal itt Pál apostol, hogy ahhoz az Istenhez imádkozik, aki a családfő, aki mindenkinek, minden egyes gyereknek a feje is tulajdonképpen. Hogy minden egyes ember felé, aki az Úr Jézust elfogadta, felé ugyanolyan Istennek, mint szülőnek, mint édesatyának a hozzáállása, a szeretete, ezért fordul hozzá Pál apostol. Hiszen ő tudja megadni azt a gyerekeknek, mint szülő, mint édesatya, ami a legjobb, ami a leginkább szükséges a számunkra. Tehát nekünk is fontos ez, hogy tudjuk úgy odavinni kéréseinket, vagy azokat az embereket, családtagokat Isten elé, akikre gondolunk, és főleg ugye itt a hívőkről van szó, hogy azokat, hogy amit itt Pál apostol is kifejez. A legfontosabb kérése, amit ő kér, az a Pál itt imakérésének, ennek az imakérésének a központi gondolata, lényege az, hogy Krisztus szeretete lakozzék, vagy maga Krisztus lakozzék a ti szívetekben. Tehát, hogy Krisztus lakozzék a ti szívetekben. És a hit által, ugye ebben folytatódik, Krisztus lakozik a szívetekben a hit által. Ez egy olyan fontos megjegyzés, vagy olyan fontos gondolat, hogy azért képviseli Pál apostol ebben az imádságban ezt, mert ez a legfontosabb az ember életében. Az a legfontosabb, hogy az az új élet, amit Krisztusban megkaptunk, amit elfogadott az ember, az növekedjen. Az legyen állandó. Az az élet határozza meg az életünket. Az legyen az élet forrása bennünk, mert hogyha nem ez van, nem az erősödik bennünk, akkor az óember erősödik bennünk. Mert az ember olyan szerkezet, hogy úgy mondjam, a hívő ember is, hogyha nem a belső embere, amit itt így fejez ki az ige, az új élete, az Úr Jézus élete növekszik bennünk, vagy hagyjuk, hogy növekedjen, akkor növekedni fog a régi jó emberi természetünk. Ő fogja vinni a döntéseket, ő fogja meghatározni a döntéseket. De ha hagyjuk, hogy az Úr Jézus hitáltal lakozzék egyre inkább a mi szívünkben, hogy elfoglalja a mi szívünket, akkor ő határozhatja meg a mi életünkben a döntéseket, a gondolatokat, az irányokat. És ez a lakozás szó itt egy nagyon fontos szó. Az egyik kommentár írta azt, hogy az eredeti, a görög szövegben a lakás, a lakozásra két szót is használ a szöveg, és az egyik olyan, ami egy ilyen átutazásra, vendégségre vonatkozik, vendégnek lenni, vagy vendégségben lenni valahol, valamennyi ideig lakozni, meg az állandó tartózkodás. Mi is ugye azt mondjuk például, hogy a lakhelynél is van egy kifejezés, hogy ideiglenes lakcím, meg egy állandó, igaz? Ugye az ideiglenes arra vonatkozik, hogy az, annak csak egy tólik határa van, és tudjuk, hogy van eleje, meg vége. De itt nem az a szó szerepel, hanem az állandó lakás. Hogy az Úr Jézus állandóan lakjon a mi szívünkben, ne egy átutazó ugye, vendég legyen, ne háromnapos hétvégi látogató, hanem állandó olyan valaki, olyan állandó lakó, aki ráadásul meghatározhatja, hogy mi történjen az életünkben. Mert nem csak a lakozásnak nem csak az a része, hogy mint megtűrt valaki ott éljen a mi életünkben, hanem az, hogy meghatározhassa, hogy merre menjen a mi életünk. Hogy ő uralkodjék, ahogy szokták mondani, ugye ez egy másik kifejezés, uralkodhasson a mi szívünkben. És hogyha ez erősödik, ez a belső ember, ez az Úr Jézusnak ez az uralkodása, növekszik az életünkben, akkor nekünk is az életünk közeledni fog az Úr Jézushoz, közeledni fog az Úr Jézus életéhez, ahogy láttuk tőle ezen a földön. Ugye nagyon fontos kifejezés ez, hogy az Úr Jézus mi bennünk lakozzon. Ugye tudjuk, hogy a Biblia kifejezi azt maga, az Úr Jézus elmondja a főpapimában is, meg a János evangéliumában többször szerepel ez, hogy ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ugye amikor azt mondja, hogy mi ő benne, ez a helyzetünket mutatja meg, ugye a Krisztusban létel, erről is beszéltünk már itt az igék kapcsán, például ugye a 2 Korintus 5.17, amiről éppen a két héttel ezelőtt vasárnap beszélt a Gyuszi, vagy 3 héttel, nem tudom hány éte volt, mindegy, ott ennek az igének tulajdonképpen a párja olyan szempontból, amit ott leír az ige, hogy azt mondja ott, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, ugye a régiek elmúlt, aki még újjá lett minden. Tehát a Krisztusban létel az, ami helyzetünket határozza meg, hogy ha valaki Krisztusban van, annak az élete már átkerült a kározatból, a sötétségből, a világosságba. Mert Krisztusban lehet valakinek az élete. Nem az ádámi természet szerint ítéli meg őt Isten, hanem Krisztusban látja őt Isten. Ugye ez a különbség, hogyha valakit Isten Krisztusban lát, mert befogadta az Úr Jézus személyes megváltójának valaki, és azt mondja, hogy ezért Isten engem úgy lát, mintha Krisztusban vagyok, akkor ezért engem ő igaznak lát. Azt mondja, hogy nem tulajdonítja nekem a bűnömet, mert azért az Úr Jézus meghalt. Ugye ez a helyzetünk. Ez akárhogyan élünk, most nem akarom nyilván ezt idézőjelbe értsük, ha nem élünk helyesen, a hétköznapjainkban van, elkövetünk bűnöket, mint ahogy elkövetünk, akkor is a helyzetünk az nem változik meg. Az állandó. A helyzetünk Krisztusban az, hogy mi ő benne vagyunk, benne igaznak, megmentetnek, lát bennünk is, bennünket Isten. De itt ugye arról van szó, ami az állapotunkat, a mindennapi életünket jelenti, az állapot, hogy Krisztus mi bennünk. Itt azt mondja, hogy lakozik mi bennünk, a mi szívünkben az Úr Jézus állandóan. Mert ez rajtunk múlik, ugye az, hogy őt mennyire hagyjuk élni a mi életünkben, mennyire hagyjuk, hogy megmondja, hogy amit ő szeretne, az zajlódjon, vagy az valósuljon meg az életünkben, hogy mennyire engedjük őt uralkodni, ez rajtunk múlik. Ez nem azon múlik, hogy mi volt a döntésünk az Úr Jézussal, megértettük-e, hogy ő benne új életet kaptunk, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, hanem ez a mindennapi állapotunk attól függ, hogy éppen a per pillanatnyi helyzetben hívom-e őt segítségül, kérdezem-e őt, hogy mit akar, hogy cselekedjem, és ha megértem, hogy mit mond például a Biblia, hogyan gondolkozik Isten, az a Szent Lelke által megmutatja, nem is tudok konkrét igeverset, hogy mi a helyes szerinte való, akkor is azt csinálom, ami szerinte való, még akkor is esetleg, ha én úgy gondolom, hogy én más csinálnék, én mást akarok csinálni. És ez nagyon fontos, hogy ez az állapotunk, ez olyan, hogy lehet, hogy az egyik nap nagyon engedelmesek tudunk lenni az Úr Jézusnak, de lehet, hogy másik nap meg nagyon engedetlenek. Azt mondja itt Pál apostol, azért imádkozik, hogy Isten munkálkodjon a hívőkben, az efézusi hívőkben, de bennünk is, hogy ez az állapotunk, ez viszonylag konstans, vagy állandó módon magas szinten legyen, hogy mindig engedelmeskedjünk az Úr Jézusnak, hogy növekedhessen bennünk az ő munkája, az ő uralma. És hogyha ez történik, hogy hagyjuk, hogy növekedjen, akkor a mi életünk is biztos, hogy külső szemlélő szempontjából is látható módon meg fog változni. Mert a döntéseink mindig határozottak lesznek, egyértelműek lesznek, igenek és nemek lesznek. Mert ugye az Úr Jézusnak a szavaiban nem volt és nem volt szürke árnyalat, hanem nem olyan volt, mint a világ, ahol minden szürke, ugye, amiben a bűn mindent megrontott, mert mindenben benne van valamilyen fajta módon a bizonytalanság, a kérdés, az örömökbe, a jó dolgokba is minden mögött van valamilyen fajta, valami olyan, ami nem krisztusi, ami nem tiszta, ami nem jó, ami nem egyenes. És olyan nagy dolog az, hogy ha ebben előbbre tudunk lépni, látni az életünkben, magunk is látjuk az életünkben, hogy rábízzuk az életünket az Úr Jézusra. És ebben ugye azt mondja itt az ige, hogy hogyan történik ez, hogy Krisztus lakozik a szívünkben egyre inkább, hogy azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Ugye a szeretet az a fegyver, vagy az az eszköz, amin keresztül Krisztus az uralmát akarja, hogy úgy mondjam, megvalósítani a mi életünkben, és amin keresztül a mi életünkből is kijön, előjön, hogy szerinte való módon döntünk, élünk. Az a szeretet, ami krisztusi szeretet, ami nem érdekrendszerrel van körülvéve, hanem ami mögött semmi érdek nincs, egyszerűen szeretet van abban az emberben. És ugye itt egy példa a földművesről és a házépítőről, amire itt vonatkozik ez a két szó, hogy a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy az egyik a meggyökerezve az ugye egyfajta fáról vagy növényről van szó, aminek nagyon fontos, hogy meggyökerezzen a földbe, ugye? Akkor elültetünk valamit, ha nem gyökerezik meg, akkor lehet, hogy egy kicsit érdegél azért, de nem tud meggyökerezni, nem ugye él a fa, vagy egy növény is, akkor azt látjuk, hogy előbb-utóbb ugye elszárad. És hogyha elszárad, akkor meg kidől, igaz? Például egy fa. Előtt az ember egy csemetét, nem éled meg, nem gyökerezik bele a földbe, akkor lehet, hogy a következő tavassza, mint egy száraz faág úgy maradott, ki lehet húzni, mert semmi értelme nincs, de lehet, hogy ki is dől magától, ugye? Mert nincs, ami tartsa, nincs, ami fogja a földbe. De ugyanez vonatkozik ugye a megalapozás szempontjából ugye itt a házépítésre, az épületre, hogy aminek nincs rendes alapja, az a ház előbb-utóbb ugye az megsínyli az idő múlását, vagy tönkre megy már hamar. Ugye erre céloz az Úr Jézus akkor, amikor azt mondja, hogy ugye egy beszéd végén, hogy a bölcs ember a sziklára építi a házát. A sziklára, az az ő beszédére. Mert azt mondja, hogy úgy van ezzel mindenki, aki hallja ezeket a beszédeket és megtartja az Úr Jézus beszédeit, ugye mondja a hegyi beszéd végén, az olyan, mint az a házépítő, aki sziklára építi a házát. Hogyha jönnek a viharok, akkor nem tudják összedönteni, mert viharok meg vannak. Mindig vannak. A hívő ember életében is, pálapostol életében is látjuk, hogy viharok mindig voltak. De ha valakinek a háza ugye nem alapozódik, szilárd talajra nincs megalapozva, ugye ott a homokra épített házról van szó, a másik, aki hallgatja ugyan az Úr Jézus beszédét, de nem hallgat rá, nem, ugye hiába hallja, de nem hallja meg, annak az olyan lesz az élete, mint amelyiket homokra építik. Lehet, hogy lesz egy szép felépítmény. Lehet, hogy lesz egy szép külalap. És amint jön egyfajta vihar, vagy nehézség, vagy gondok jönnek, akkor azt mondja az ige, hogy összedől az az épület. Összedől, mint egy kártyavár. De ugyanez vonatkozik azokra a szép növényekre, például ugye, nálunk a szomszédban egy kukorica földből néhány hónap alatt egy őserdőt varázsoltak, ugye. Úgy, hogy odahoztak gyakorlatilag 5-6 méter magas, másfél méter földlabdás hatalmas nagy növényeket. És elültettük, de nem egyet, ugye, hanem körülbelül 40 darabot. A kert különböző részére elültették. És ugye, amikor elültették, is már gyönyörű nagy volt. Olyan nagy fa van ott a közvetlen a kerítés mellett, ami azt hinni az ember, hogy 20 éve ott áll. Pedig pár év állott, mert igazából ugye hatalmas nagy volt a fa, elültették, de hogyha az hiába szép nagy, ha elültették és nem gyökerezett volna bele a földbe, akkor ugyanúgy elszáradt volna a fa, hiába szép fa. Volt is olyan, ami nem érett meg, és elszáradt. És pontosan ugye ezt mondja itt az ige, hogy a legfontosabb, hogy folyamatosan hiába épült már meg egy épület, hiába van épület, hiába van bennünk egy csomó jó dolog, hiába növekedett föl bennünk egy csomó dolog az évek során, ha nem folyamatosan növekszik a gyökere, a gyökérzete, a megalapozása az épületnek, vagy a gyökere a növénynek az életünkben, az Úr Jézus szeretete, az Úr Jézus maga, akkor egy nagyra növekedett növény is, ugye, el tud pusztulni. El tud pusztulni úgy, hogy megsérül mondjuk a gyökere, mint ahogy láttuk nálunk is, valami történik, van betegség, 10-15 éves fák egyik mentre a másikra meghaltak. Ugye. Most ez ugye nem arról szól ez, amit mondok, hogy tönkre megy az ember élete, ugye a Krisztusban létele nem változtat. Ez előbb is mondtam, hogy attól még az embernek örök élete van. De lehet, hogy egy szépen növő élet, az Úr Jézusban előrejutó élet valamin megbotlik, valamin egy varga betűt ír le az ember élete valamilyen dolog miatt, és lehet, hogy az egész élete tulajdonképpen, mivel nem folyamatosan újra és újra akar meggyökerezni, és nem gyökerezik az Úr Jézusba, nem alapozódik az Úr Jézusba, ezért az élete olyan értelme tönkre megy, hogy elmegy a világba, hogy elmegy másfelé az élete. Mint ahogy láttunk ilyen embereket, akik jól indultak, talán azt gondoltuk, hogy nagyon komoly hívő testvérek lettek, voltak is már az életükben gyümölcsök arra nézve, ami mint egy fánál, hogy van gyümölcs, de mégis valahol megakadt az élet, és utána teljesen ugye más irányt vett az életük. És ez szomorú, ezért is fontos itt, amit Pál apostol mond, imádkozik azért, hogy valakinek a hívő emberek is egyre jobban meggyökeresedjenek, megalapozódjanak az Úr Jézusban. Tehát ez nem csak a megtérésre vonatkozik, hogy amikor megtér valaki, akkor helyesen tér, az is nagyon fontos, hogy jó legyen az alapnak az a része, a gyökér része, hanem hogy folyamatosan növekedjen. Ugye ilyen szempontból a gyökér ez nagyon jó példa. Ugye a ház alapja nem annyira, mert a ház alapját már utána nem bolygatjuk, meg lerakjuk aztán ott. De a növénynek a gyökere nagyon jó példa jelszempontból, a növénynek a gyökere az egész életében azért épülget, nem? Ugyan én nem látok a földbe, de gondolom, hogy ott ugyanúgy terjeszkedik meg, növekszik a gyökérzet, és nőnek új gyökérhajtások. Tehát azért az ugyanúgy, minél nagyobb a korona, annál nagyobb, jobban fogja a földbe a gyökérzet a növény. Tehát itt is biztos, hogy fontos ez, hogy ne akarna az ember megállni ebben a meggyökerezésben, ne akarjon olyan értelemben ő maga a főső része, a növénynek talán a virág része, vagy a termés része növekedjen, de az alap része meg nem növekszik. Ugye ez, erre figyelmeztetik bennünket ez az ige, ez az imádság, hogy az a legfontosabb, hogy meggyökerezzen minél jobban az Úr Jézusban, a szeretetben az ember élete. És ennek tulajdonképpen ez a amit itt Pál apostol mond, hogy Krisztus ismerete szükséges hozzá. Tehát az egyik legnagyobb dolog, vagy legszükségesebb dolog, hogy a szeretetben növekedni tudjunk, Krisztus szeretetének az ismerete. Hogy milyen is volt Krisztus szeretete. És ugye ebben nagyon fontos azért megismerni, mert teljesen más, mint az emberi szeretet. Teljesen más, mint amit megszoktunk. Egy más jellegű. Teljesen más az egész minden része, az indítása, az indítékai és a megjelenési formái is. Az Úr Jézus szeretetében sokszor egészen más dolgok történnek, az ő szeretete egészen más dolgokat visz véghez, cselekszik, cselekedetileg másokat, mint amiket emberileg mi a szeretethez kötnénk. Azokat is szerette az Úr Jézus, akik felé keményen beszélt. Azokat is nagyon szerette, mert szerette volna megértetni velük, hogy azóta, ami járnak, nem jó. Akik felé látszólag, ugye úgy beszélt, mintha például a farizeusok, mintha szidná, vagy mintha valamilyen fajta kemény beszéd lenne, amit szól nekik. És azt olvassuk, hogy még a tanítványok, akik vele voltak, nem közvetlenül a 12, hanem a szélesebb körű tanítványság is, amikor arról beszélt, hogy ő neki a szeretete a kereszt halálban fog kicsúcsosodni, akkor azt mondták, hogy kemény beszéd ez, kihallgathatja ezeket. És elhagyták sokan. Ugye, mert az Úr Jézus szeretetének a megnyilvánulása a meghalás. Ugyanígy a mi életünkben is, ugye elve foglalkoztunk a római levélben egy csomót, hogy az Úr Jézus szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása a mi életünkben is az, amikor valaki vállalja Krisztussal a kereszt halált, vállalja azt, amit úgy mond, hogy meghalni Krisztussal együtt annak a természetnek, ami születésüktől fogva bennünk van, meghalni az óemberi gondolkozásmódnak, annak a világ gondolkozásmódnak, ami belőlünk természetesen jönne, ami természetes döntéseket hoz. És ez emiatt, ahogy itt is az előbb is mondtam, egészen más Krisztus szeretetének a megismerése, mint egyébként ami belőlünk jövő szeretetnek az ismerete. Ezért szükséges megismerni a Bibliát, ezért szükséges megismerni az Úr Jézusnak a szavait, az evangéliumokat, ugye a János evangéliumában hosszú részeken keresztül beszél az Úr Jézus azért, hogy megismerhessük az ő szeretetének a lényegét. Az ő személyét megismerhessük. Mindig az Úr Jézus személyéről szól az evangélium, nekünk az ő személyét kell megismerni, Krisztus magát. Ugye a Biblia, az Ószövetség az utal az Úr Jézusra, tehát az előképként sok esetben sok emberen keresztül is utal az Úr Jézusnak a tulajdonságaira, de ez csak mint egy előkép olyan, de magában az Úr Jézusban valósul az meg. Ugye, mint József életében látjuk, hogy vannak olyan momentumok, amire azt mondjuk, hogy ő Jézus előképe, abban, hogy megmentette ugye a népét. Vagy Dávidnak is vannak olyan tulajdonságok, vagy olyan események az életében, amiben előképként lehet az Úr Jézussal kapcsolatban mondani. De nyilván az Úr Jézusban magában látjuk megvalósulni az igazi, a szeretetnek azt az igazi törekvését, és földi szellemi területeken is megnyilvánuló cselekedeteit, amit nagyon jól meg kell ismernünk. Ezért mondja Pál apostol itt, hogy a Krisztus szeretetének az ismeretében növekedjünk. Hogy növekedjünk az ő megismerésében, mert ezzel, mint példával tudunk mi is élni, hogy mintát, példát veszünk. Ugye, ha valakit meg akarunk tanulni, emberileg is, bármit, például meg akarom tanulni, hogy kell biciklit szerelni, akkor ugye egy jó mesterhez kell elmenni, elmenjünk a Sanyihoz, megtanulni, hogy hogyan lehet biciklit szerelni. Mert ugye hiába akarom én magam megtanulni, sokszor egy-egy információ az annyit segít, hogy amit lehet, hogy napokig próbálkoznék, hogy hogy kell, egy információ után 5 perc alatt meg tud csinálni az ember. Ezt az ilyen dolgnál is látja a szakmában az ember, mint a bicikliszerés, de én sokszor ugye látom más szakmákban is, különböző ilyen, olyan szakmákban, ahol, amik mögött ismeret van. Például nagyobb, nagy részismeretek, mint a informatikai rendszerek, hogy egy szoftver kezelésnél. Ugye megmondják, hogy ezt hova kell rábökni, akkor az ember el tud indítani. De lehet, hogy napokig se jövök rá, hogyha, mert, ha nem mondják meg, mert esetleg el van rejtve. Tehát nagyon fontos az, hogy attól tanuljunk, aki helyesen mutatta azt be, aki tudja, akinek megvan az információja. Ezért az Úr Jézustól lehet csak tanulni, a Bibliából lehet csak tanulni az Úr Jézus szeretetéről. Nem lehet olyan helyeken tanulni, ahol nem őt képviselik, ahol nem ő az, aki beszél. Ugye ezért veszélyesek az olyan helyek, vagy olyan területek, vagy olyan előadások, ahol valamilyen módon érintik ugye a Bibliát, de egészen más az alap, más, meg nem Krisztus a középpont, nem az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetének a megismerése a cél. Nem róla van szó. Nem őt akarja valaki képviselni, hanem valamilyen fajta olyan igazságot, ami lehet, hogy egyébként önmagában is igazság, de nem segít az embereken. Egyedül az segít az embereken, ha a Krisztus szeretetét megismerjük, rajtunk az segít, megismerjük, és azt akarjuk, hogy ilyen legyen a mi életünkben is az ő szeretete. Hogy megértsük, hogy milyen fontos úgy befogadni őt, hogy ez a szeretet ki tudjon belőlünk jönni. Ez sem mi produkáljuk, nem úgy tanuljuk meg, hogy megtanuljuk az Úr Jézus személyétől, hanem úgy, hogy befogadjuk. Csak ugye óckodik az ember tőle, mert mi azt gondoljuk, hogy mi magunkban is vagyunk olyan jók már hívőként, tudunk szeretni, tudunk ezt csinálni, azt csinálni, de azért olyan sokszor kiderül, hogy igazából nagyon véges, nagyon esetleges a mi szeretetünk, a mi erőnk, a mi tudásunk is. Ezért van szükség mindig az Úr Jézusra. Kis, egész kis dolgok ki tudják az embert borítani, és el tudják vinni olyan szempontból, hogy nem az a szeretet fog kijönni belőlünk, amit az Úr Jézus képvisel, hanem egy teljesen más. És azért mondja itt a Pál apostol ebben a szakaszban ezt a szeretetre, az Úr Jézus szeretetére, azt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Ugye ez tulajdonképpen, ha lehet azt mondani, hogy a földi irányú irányok is, de a mennyei irányúak is. Ugye viszintesen lehet ezt hasonlítani a kereszthez is. Ugye a keresztnek az egyik szár viszintesen, ugye milyen szélessége és hosszúsága lehet mondani. A másik szára pedig, ugye a függőleges pedig a magasság és a mélységre utal. Hogy mind a két irányba végtelen nagyságú az Úr Jézus szeretete. A szélessége és hosszúsága, hogy nincs olyan messzerevő ember az Úr Jézustól, a bűnbe olyan mélyre jutott ember, akit ne tudna Isten megmenteni az Úr Jézus kegyelme által, ne tudna megmenteni. Nincs olyan messzire jutott ember. Nincs olyan mélyre jutott ember. És a másik ugye a magasság és a mélység kérdése, hogy mérőről fölemelve a magasságba viszi az embert a mennybe, Isten, minket is. Nem mi megyünk, nem mi vagyunk képesek odajutni, hanem ő víz bennünket, az ő szeretet, az ő kegyelme által. Milyen jó, hogy ez utal egyébként ugyanarra, amit a Róma 8 végén olvasunk, hogy a Róma 8.37-39-ben, ahol egy himnuszerű felsorás van arra nézve, hogy ugye sem magasság, sem mélység, sem semmi, fő van sorogat, vagy 10 dolog, semmi sem tud elszakítani bennünket Krisztus szeretetétől, vagy Isten szeretetétől, mind a kettő ott van, Isten szeretetétől. Tehát Isten semmi nem tudja megakadályozni abban, hogy kifejezze felénk ezt a szeretetet. Ez jelenti. Ugyanez a gondolat, mint itt van, hogy nincs semmilyen irányban tulajdonképpen határa a Krisztus szeretetének a kiáramlásának. Ez egyedül az ember tudja ugye lekorlátozni, akkor, amikor nem engedi be a saját életébe. Amikor elutasítja valaki, megteheti valaki, megteheti. Elutasíthatja valaki, mint ahogy elutasította az Úr Jézus hívását a gazdag ifjú, aki azt mondta, hogy neki fontosabb a világ. Szeretett volna az Úr Jézussal lenni, de azt mondta, hogy ő neki fontosabb az, amit lát, amit megfoghat, és azért megszomorodva elment, és nem követte az Úr Jézust. Aztán ugye ez az Isten terve szerinti bevégzettség a következő, amit tulajdonképpen az ige szakasznak a végén olvasunk. Azt mondja itt az ige, hogy megismeritek Krisztusnak minden ismeretet meghozó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Ugye itt teljesség vagy más fordításban bevégzettség van, aztán talán csúnya fordításban a bevégzettség szó szerepel itt a 19. vers végén, hogy ez arra vonatkozik, hogy mindenki életében Isten terve végig mehessen. Hogy ami a egyes életekben, mindegyikünk életében külön-külön Isten tervezett, az abban vég vagy tökéletességre juthassunk. Itt nem arról van szó, hogy olyan tökéletességre, mint a Krisztus, mert ez a cél természetesen, erre törekedni kell. Nem leszünk olyanok, de ez a törekvésünknek az iránya. Azért fontos ez tudni, mert mindig úgy van ez, mint ahogy a különböző versenyeken, egy sportolóssal nem azért indul, hogy 8. legyen, ugye? Egy sportoló nem azért indul egy versenyen, hogy 8. legyen általában, hanem azért, mert győzni szeretne. És ez a helyes hozzáállás a hívő ember életében is, hogy törekszik arra az ember, hogy krisztusi módon gondolkozzon, éljen, még ha nem is tudja azt megvalósítani. Hogy ne vesse vissza azt a mi törekvéseinket, hogy úgyse lehetünk olyan tökéletesek. Ugye ez nem jó hozzáállás, mert ez tulajdonképpen mindig az ellenségnek a gondolata, hiszen bennünket Isten az Úr Jézusban szentnek lát, kihívottnak, és azt akarja, hogy szentek legyünk a másik értelmében szent szónak, hogy Isten szerint való módon is tökéletes. És ezt akarja Isten, hogy megvalósuljon bennünk még itt a Földön, amennyire telik tőlünk, amennyire eljutunk. És ezért imádkozott Pál apostol, de Jézus is ezért imádkozott. Ezért imádkozott az Úr Jézus is, például János 17.26-ot talán érdemes felolvasni. János 17.26-ban is olvasunk egy ilyen verset, ami erre vonatkozik. Azt mondja János 17.26. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és ő is, és én is ő bennük. Hát ez erre való törekvés, hogy benne legyen az a szeretet a hívőkben, ami az Úr Jézusban is volt, amit az Atyától kapott, mondja ezt az Úr Jézus. Aztán még egy igét, a 2 Korintus 3.18-at, ami szintén ehhez hasonló dolgot fejez ki, azt szeretném elolvasni. 2 Korintus 3.18. Van, azt olvassuk. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ugye itt ez a vers utal inkább a tökéletességre, teljességre, amiről az előbb itt az ige beszélt, itt az Efézusi levélben is, hogy az Úr Jézus bennünk levő élete, az Úr Jézus mi bennünk levő élete átváltoztatja a mi életünket. Át tud formálni bennünket. Át tud formálni, átformálja a mi életünket arra, hogy dicsőségre, dicsőség, dicsőségről dicsőségre haladjon az életünk. Ugye máshogy úgy fogalmazza ezt az ige, hogy győzelemről győzelemre, hogy a sátán felett, ami testünkben ott van, a bűnre való hajlama, a különböző negatív dolgokra való hajlam, azok fölött győzedelmeskedhet a hívő ember. És ez Jézusnak az imádságában is ott van, és ez Pál apostol imádságában is ott van. És ez nem tőlünk van, nem mi erőltetjük ki magunkat. Ugye ez nem egy külső valami, külső szemlélet, nem egy külső forma, hanem azt mondja itt az ige, hogy a Szentlélek, a Szent Szellem által, hogy Isten formál át bennünket a bennünk lakó Szent Lelke által. Átformál bennünket, és ezt tapasztaljuk azért azokon, akik látjuk, azokon, akik hosszú évtizedekig az Úr Jézussal járnak, azoknak az életében is járunk, nekünk is tapasztalhatjuk egymás életében azt, hogy ez a fő törekvésünk, ez a fő gondolataink. Nem a világgal vagyunk elfoglalva, nem az a fő, nem az jár az eszünkbe, hogy mit lehetne még szerezni, vagy mit kéne még mindig valamilyen fajta munka. Persze, hogy nyilván a feladatainkat el kell végezni, meg mindig vannak dolgok, amiket meg kell csinálni. De sokkal inkább jellemző arra, akiben az Úr Jézus szeretet növekszik, meggyökerezik, meg az alapozás is, meggyökerezés is jobban halad, hogy egyre inkább azokon gondolkozik, azokon jártatja az eszét, ami az Úr Jézussal kapcsolatos. És Pál apostolán is megfigyelhetjük ezt. Ugye a leveleiben soha nem olvasunk más dolgok, nagyon kevés olyan dologról olvasunk, ami a hétköznapi életével kapcsolatos, vagy a szenvedély nehézségeivel, anyagi kérdésekkel vannak, de nagyon kevés, nagyon minimális. Olyan megjegyzések vannak, ami talán nagyon szélsőséges megjegyzés arra nézve, hogy például amikor egy ilyen megjegyzés van, hogy mondja Timotesnak, hogy hozd el a köpenyemet, amit Troázban hagytam. Ugye van egy megjegyzés, amire azt mondanánk, hogy hát ez lényegtelen. De ott nem volt lényegtelen, mert valószínűleg olyan kevés ruhája volt, nem úgy volt, mint mi, hogy tele van a szekrényvála, hanem egy ruhája volt, és jött a tél. És az az egy ruha kellett ahhoz, hogy ne fagyjon meg, tehát hogy át tudja vészelni a telet. És ez is nyilván része volt annak, hogy tudja vinni az evangéliumot, hogy tudjon előbe jutni a munkájában. Tehát ő is e körül forgott az ő gondolata, az Úr Jézus körül, a körül, amit tett az evangéliumért. És úgy fejeződik be itt az ige, hogy dicsőítsük az atyát, mondja itt a Pál apostol. És nem csak azért, amit az Úr Jézusban tett, hanem azt mondja itt Pál apostol, azt mondja az ige, hogy azért dicsőítsük, hogy bennünk sokkal hatalmasabb és erősebb az ő munkája, mint mi azt el tudjuk képzelni. És ez is egy nagyon fontos és újszerű gondolat, hogy nagyobb a Krisztusnak az az ereje, amit bennünk végez, mint amit mi magunk el tudunk képzelni, mint amit mi gondolunk. Erősebb bennünk az Úrnak a Szent Lelke. És ez is adhat nekünk egy örömöt, egy bizonyosságot arra nézve, hogy lehet, hogy mi ma azt gondoljuk, hogy milyen nem tudjuk majd megoldani esetleg ezt vagy azt a helyzetet, hogy milyen nehéz lesz ez vagy az. De ez az imádság részlet eszünkbe jött, akkor örömmel nézhetünk a holnap felé, abban a szempontból is, hogy itt azt mondja az ige, hogy amit mi nem is tudunk elképzelni, hogy olyan erő munkálkodhat bennünk az Úr Jézuson keresztül. Nem nekünk kell erőket, bölcsességet mozgósítani, meg összeszedni, meg valahogy megteremteni, hanem be kell fogadnunk az Úr Jézusnak ezt a hatalmas erejét és szeretetét és bölcsességét, és akkor majd ő meg fogja tenni azt, amire szükségünk van. És ez egy nagyon fontos megjegyzés, hogy ne legyünk kishitűek, Krisztusra nézzünk. Ahogy ezt már zsidókhoz itt levélben olvassuk, hogy mondja, hogy nézzünk fel Jézusra, a hitnek elkezdőjére, bevégzőjére. Hogy a kis hitűség helyett nem magunkra nézzünk, hanem Krisztusra. És ez határozza meg a méretünket is, hogy Pál apostol is hálát ad azért, és dicsőjük Isten ezért a hatalmas szeretetért és erőért, amit bennünk is akar végezni, és tud is végezni.